Atyám, hálát adunk neked a te igédért, és köszönjük mindazt a jót, amit te elkészítettél nekünk. Köszönjük mindazt, amit a kereszted munkájával elvégeztél, hogy megváltottak lehetünk, hogy a te gyermekeid lehetünk, a te népeid lehetünk, és betekintést kaphatunk a te igédbe, amiben még az angyalok sem kaphatnak betekintést. Atyám, köszönjük ezt a kiváltságot, és köszönjük, atyám, hogy nyitott szívvel vagyunk a mai napon, nyitott füllel vagyunk, hogy meghalljuk mindazt, mindazt, ami épít bennünket, ami a hasznunkra, ami a javunkra és ami az épülésünkre van. És köszönjük, drága Szent Szellem, hogy a mai napon is bölcsességnek és kijelentésnek szellemét adsz a te megismerésedben. Hogy megismerjük mindazt, amit a mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban elkészített mindannyiunk számára. És mindenért az Úr Jézus Krisztusnak adjuk a hálát és a dicsőséget. Örökkön örökké. Ámen, halleluja. Foglaljatok helyet. És hozzá is fogunk a mai üzenethez. Azt a címet adtam neki, hogy a testiség gyümölcse. Tehát fontos ezzel foglalkoznunk. Tudjuk azt, hogy a vasárnapi üzenetek, azok, és amikor az evangéliumot hirdetjük, akkor az üzenet legfőbb témája, a kereszt munkája kell, hogy legyen. Minden alkalommal meg kell, hogy említsük mindazt, amit Jézus Krisztus elvégzett a kereszten, és a kegyelem üzenetét kell, hogy elvigyük a világra, hiszen a Istennek a kegyelme az, ami legyőzi a bűnt. És mi jelenleg a kegyelem alatt vagyunk, ugye nem vagyunk a mózesi törvények alatt, mi pogányok soha nem voltunk a mózesi törvények alatt, tehát az Efézusi levél is írja, hogy idegenek voltunk, Izrael közösségétől távolvalók voltunk, semmilyen szövetségünk nem volt Istennel, tehát gyakorlatilag elveszettek voltunk, de Jézus Krisztus megváltott, megszabadított bennünket, és Isten fiaivá tétettünk, és mindez nem a mi érdemünk, hanem az ő keresztje munkája által történt, az ő bevégzett munkája által, úgyhogy Ezt tudnunk kell, és minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusé. És hálát és dicsőséget adunk neki, és növekednünk kell a kegyelemben. Tehát minden vasárnapi üzenet nem szólhat a kegyelemről, ha bár arról szól, még akkor is, hogyha olyan dolgokról beszélünk néha, ami talán úgy tűnhet első hallásra, mintha a törvénykezés lenne, de egyáltalán nem. Mert Isten azt akarja, hogy épek legyünk, hogy minden fogyatkozás nélkül valók legyünk, és Isten szeretne bennünket átformálni. Ugye ő a fazekas, és azt mondja egyik helyen az ige, mi pedig az ő edényei vagyunk, tehát jó agyak kell, hogy legyünk, és a fazekas kezében, hogy a fazekas olyanná formáljon bennünket, amilyenre szeretné. Ehhez szükség van a mi engedelmességünkre, odaszántságunkra, szükség van arra, hogy az elménket megújítsuk Istennek az igéjében. Ennek ellenére nyilván ez mindenkinek a törekvése, hiszen azt hiszem, hogy mindannyian szeretnénk Isten áldásait megélni, szeretnénk birtokolni, szeretnénk, hogy azokban a jó dolgokban járni, amiket Isten elkészített a számunkra. Természetesen vannak akadályok is a Krisztussal való járásunkban, és ez nem mindig az ördög, hanem van egy hústestünk. Tudjuk, hogy az ember hármas felépítésű szellem, lélek és test. Tudjuk, hogy a szellemünk az meg van váltva, örök életünk van, Jézus által vitt minket az ő szerelmes fiának az országában, tehát mi mennyei állampolgárok vagyunk mindannyian, akik befogadtuk Jézust, akik Jézus mellett döntöttünk, és őhozzá tartozunk, Isten országához tartozunk. Tehát ez nem kérdés, tehát mi nem azért küzdünk, és nem azért harcol egy keresztény, hogy bekerüljön a mennyországba, mi már Isten országához tartozók vagyunk, mert mi Krisztus teste vagyunk, és ugye Krisztus a fej, mi vagyunk a test. Azon kívül van lelkünk, a lélek az az érzelmünknek az összessége, az akaratunk. A gondolkodásunk ide tartozik, és benne élünk egy fizikai testben. amivel egész életünkben viszont problémánk lesz, ahol Jézus szeretne munkálkodni, az ige szeretne munkálkodni, de ezt nélküled, a te odaszántságod, az én odaszántságom nélkül Isten nem tudja megtenni, és bizony, amin dolgoznunk kell folyamatosan, hogy meg kell, hogy változtassuk a gondolkodásmódunkat, úgy kell, hogy gondolkodjunk magunkról, ahogy Isten gondolkodik rólunk. És benne élünk egy fizikai testben, és a fizikai testnek megvannak a kívánságai. Tehát vannak tulajdonságaink is, vannak jó tulajdonságaink, vannak rossz tulajdonságaink, vannak szerzett tulajdonságaink, és mindenkinek úgymond szembesülni kell a hústestiségével. És bizony a Biblia rengeteget ír erről, tehát nem minden vasárnap csak arról tudunk prédikálni, hogy Isten mennyire szeret téged, habár tudunk erről minden vasárnap prédikálni, mert Isten nagyon szeret téged, és ez így van most is. És hogyha helytelen dolgokat teszel, akkor Isten akkor is szeretni fog téged, de te nem fogod szeretni a következményeket, amik ebből adódnak. És éppen ezért beszélünk olyan dolgokról is, amire a Biblia figyelmeztet bennünket. Tehát előre mondom, semmiképpen nem szeretnék semmilyen törvényeket prédikálni, mert nem erről szól a dolog, de van egy-két dolog, amire figyelmeztet bennünket a Biblia, ami az előnyünkre, a javunkra, a hasznunkra és az épülésünkre van. Tehát valójában ugye az elveszett világ az nem nagyon tudja, hogy mi történik vele, ővelük úgy történnek a dolgok, a világ, aki sötétségben van, aki nincs Isten világosságában, nem tudja a történések mögötti dolgokat, a szellemi dolgokat, mert ugye ezeket nem is értheti, mert ugye lepel van a szemük előtt, a törvény alatt lévők szeme előtt is úgymond lepel van, és a lepel az Krisztusban tűnik el. Amikor megismerjük az Urat, amikor az ő testének a tagjaival, az ő részévé válunk, akkor ez a lepel lehullik a szemünkről, és látjuk a szellemi hátterét a történéseknek, hogy mik, miért és hogyan történnek velünk. No, itt élünk ugye ebbe a fizikai világban, és ugye nagyon-nagyon sok ember nagyon-nagyon, hogy mondjam, instabil, úgymond érzelmi területen. Ma az érzelmekről lesz szó egy kicsit, az érzelmek területét fogjuk átvizsgálni, hogy hogyan tudunk érzelmileg stabillá válni, mit mond a Biblia, hogyan tudjuk elérni a békességet. Ugye? Tehát amikor mi befogadtuk Krisztust, akkor a békességet is befogadtuk, tehát a békesség az bennünk van. Valójában minden, amit mi keresünk, az minden ott van bennünk, ha jól emlékszem, Lukács 17-ben van írva, hogy Isten országa az bennünk van. Bennünk van. Tehát belülről, amit Istentől kaptunk, kell, hogy kimerítsünk dolgokat, és ez a fizikai szinten fog manifesztálódni. Na, tehát van érzelmünk, és mindenkinek van érzelme, és vannak érzéseink. Most erről fogunk beszélni. És nem mindenki mondhatja el azt, sőt, azt hiszem, talán egyikünk sem mondhatja el, hogy érzelmileg teljesen stabil, és minden esetben mindig az érzelmeink azt mutatják, amit egyébként igazságként a Biblia mutat. Néha nem azt látjuk a valóságba, ami ígéretet kaptunk Istentől. Ugye, tehát Isten a békességnek az Istene, a szeretetnek az Istene, és bizony néha Isten gyermekein abszolút nem látszik ez a békesség, látszik az embereken a stressz, látszik embereken a rossz hangulat. És nem kellene, hogy így legyen, ha mondjuk egy valamelyik reggel valaki fölül a villamosra vagy a buszra, és végignézi az embereket, akkor látjuk, hogy az emberek nem mindig nagyon boldogok. Ha végigmész az utcán és találkozol emberekkel, ha nézed az arcukat, nem mindenkiről sugárzik a boldogság és az elégedettség. Nagyon-nagyon sok mérges, nagyon sok elégedetlen ember van. Nagyon sok ember ugye bosszankodik a körülményein. Ugye hétfő reggel, hát munkába kell menni, ez egy katasztrófa. Ül a buszon, és azon gondolkodik, hogy milyen rossz nekem, megint munkába kell menni. Állandóan várja, mikor lesz már ugye vége a munkaidőnek, de ha hazamegy, akkor azon bosszankodik. Lehet, hogy vacsorát kell főzni, vagy hogy milyen egyéb dolgok vannak. Aztán mondja, úgy megy dolgozni, majd csak eltelik ez a hét, aztán szerda fele már elkezd egy kicsit ugye bizakodni, hogy hát, ha majd csak vége lesz, aztán hétfőn már lehet, hogy vagy a pénteken már lehet, hogy egy kicsit jobb a hangulat, mert jön a hétvége, jön a szabad szombat, de a vasárnap megint el van rontva, mert hétfőn munkába kell menni. Tehát nagyon sok ember éli így az életét. Tehát lehet ezt így is, de Isten ettől sokkal-sokkal jobb dolgot szán a számunkra. Tehát, hogyha hagyjuk, hogy az érzelmeink elszabaduljanak, és nem zabolázzuk meg az érzelmeinket, bizony-bizony nem sok, hogy mondjam, tehát nem sok pozitív élményt, nem sok jó élményt tudhatunk magunkénak, hogyha így gondolkodunk, és megadjuk magunkat az érzelmeknek. Azt tudjuk azt, hogy a gonosz az érzelmeinken keresztül manipulál bennünket. Ugye a szellemünk az tökéletes, a szellemünk újjá van születve, és tulajdonképpen bennünk lakik a Szent Szellem, és Isten nem a depressziónak, nem a félelemnek a szellemét adta nekünk, hanem a józanságnak a szellemét, hogy józanul gondolkodjunk. Ugye a szívet úgy is nevezi a görög, hogy psziché, pszichózis, innen származik ez a szó, mentális egészséget jelent. Tehát akarja Isten azt, hogy mi mentálisan is egészségesek legyünk, és az érzelmeinkben is épek és stabilak legyünk, és egy boldog, elégedett életet élhessünk. Istennek az a terve, hogy te tényleg elégedett legyél, boldog legyél, és minden a jó irányban menjen. Na, nézzük meg, hogy az elégedetlen emberekkel mi a probléma, honnan származnak ezek az elégedetlenségek. Ezek mind-mind általában ugye a kívánságból jönnek. Nagyon-nagyon sok elégedetlen ember van, aki elégedetlen úgymond a körülményeivel. Azért depressziós, azért mert, mit tudom én, fölment a benzinára, vagy azért mert, nem tudom, fölmentek a tandíjak, vagy valami olyan dolgok történtek a világban, vagy éppen a munkahelyeden van egy változás, vagy éppen áthelyeztek egy másik helyre. Tehát a körülmények az, ami miatt az emberek általában bosszankodnak. Na most egy kicsit meg kell állni, és el kell gondolkodni, hogy vannak helyzetek, és vannak körülmények, amin nem tudsz változtatni. És hogy mondjam, Isten is elsősorban nem abban érdekelt, hogy a körülményeidet változtassa meg, Isten abban érdekelt, hogy téged változtasson meg, hogy engem változtasson meg, és a hozzáállásomat változtassa meg. Annyi minden dolog van, ami lehet bosszankodni, ami miatt lehet keserűnek lenni, lehet elégedetlennek lenni, de ez mind hova vezet? Mind a depresszióhoz vezet, és ez mind a gondolatok témaköre. Azt mondja, hogy azon gondolkodjunk, amik jók, amik tisztességesek, amik hasznosak, amik építenek bennünket. Erről beszél Isten igéje. És az elégedetlen emberek között vagy, akkor bizony nagyon-nagyon gyakran találjuk azt, hogy az emberek nagyon-nagyon rosszul érzik magukat, és mikor két depressziós ember beszélget, vagy három, akkor onnantól kezdve ugye ott a két szín létezik, a világos fekete meg a sötét fekete általában, mert mindent ilyenkor rossznak látnak emberek. Ezeket a világ is úgy hívja, hogy negatív emberek, negatív gondolkodású emberek. Tehát ez nem egy kereszténynek a szellemi állapota, a lelki állapota kell, hogy legyen. Na most, a boldogtalan emberrel mi a probléma? A boldogtalan ember abba érdekelt, hogy másokat is boldogtalanná tegyen. Tehát nehogy te megpróbáljál örülni, nehogy te megpróbáld jól érezni magadat, és amikor beszélgetsz egy ilyen emberrel, aki elégedetlen valami miatt, az mit tesz? Nézzétek meg általában. Ugye ti is ismertek ilyeneket, akik az elégedetlenségüket, azokat rád borítják, és elégedetlenséget szítanak. És elkezdik ebbe a gödörbe még jobban, még mélyebben belásni magukat, és a végén tényleg a gödör alján találják magukat, mert az égvilágon mindent rossznak fognak látni. Mi a probléma? A probléma a gondolkodásunkban van, tehát a gondolkodásnak a megváltoztatása, ami meg fogja változtatni a körülményeinket. Egyszer valamikor régen voltam egy ilyen konferencián, és ott az egyik személy mondott el egy történetet egy nőről, aki teljesen maga alatt volt, depressziós volt, és azt mondja, hogy már utálja az életet is, nem szeret munkába járni, minden rossz körülötte, rossz a főnöke, rossz a munkahely, minden, tehát egy gyötrelem az élete. És elkezdett vele beszélgetni, és a következőt mondta, de figyelj, valami jó csak van, nem? Hát abban a munkahelyben, igaz? Akkor vegyük sorra, kapsz-e fizetést? Igen, hát kapok fizetést. Na látod, hát akkor már van valami jó dolog az életedben, hiszen kapsz fizetést. Akkor miért nem örülsz? És messze van a munkahelyed? Nem, azt mondja, itt van közel, gyalog is el tudok menni. Na látod, van még egy jó dolog, aminek örülhetsz, mert nem kell buszra szállnod, nem kell utaznod, hamar hazaérsz. Jaj, de a kollégáim, jaj, de a munkatársaim. Mi van a kollégáiddal? Nagyon szörnyűek, borzalmasak, nem szeretnek engem. És mondja, milyen kollégáid vannak? Hát vannak nő kollégáim is, férfi kollégáim is. És mondja, van ott egy... És mondja, milyen a nő kollégád? Jaj, szörnyű, nem szeret engem. És van-e, tudsz-e valami jó tulajdonságát mondani neki? Valami egyet, valami egyetlen egyet. Hát talán neki van a legjobb fodrásza, nagyon jó a haja. Na látod, akkor már van egy pozitív dolog. Ott van egy másik, egy férfi kollégád. Ő milyen? Mondja valami jó tulajdonságát. Mit tudom én? Szép az öltönye. Na látod, már van egy dolog, ami jó. És... tudjátok, a rossz szokások azok nem úgy lesznek, hogy csak jönnek, hanem a szokások azok kialakulnak. Hogyan alakulnak ki a szokásaink? Úgy, hogy gyakran csináljuk és tesszük ugyanazokat a dolgokat. Én nem vagyok szakértő, de utána nézegettem, interneten is meg lehet találni, hogy 20-21 nap alatt, ugye addig jön ki a tojásból a kis csibe, és állítólag, nem tudom, Biblia nem írja, hogy 20-21 nap alatt akár kialakulhat egy új szokás. Hogyan alakul ki egy új szokás? Hogyha elkezdjük egymás után azokat rendszeresen gyakorolni, és folyamatosan gyakoroljuk, akkor a szokásunká válhat. Na, visszatérve el a hölgyre, mondta, hogy oké, minden reggel mielőtt elmész munkába, akkor mondd el, hogy örülök, boldog vagyok, mert van munkám, kapok fizetést, és nem kell messzire menni. És ez minden reggel. És az a kolléganőmnek van a legszebb frizurája, a kollégámnak, mit tudom én, a legszebb öltönye. És menj be így, és gyakorold, és mondd el minden nap. Aztán beszélgess a kolléganődnek, kérdezz meg tőle, hova jár fodrászhoz. Mert neki van, és dicsérd meg, hogy neki van a legszebb frizurája. És tette, hosszú. Mindenesetre egy idő után találkozott az illető hölgyel, és azt mondta, hú, hát képzelj, megváltozott minden. A munkahelyemen mindenki megváltozott. Kedvesek hozzám az emberek, beszélgetnek, és ma már örömmel megyek be dolgozni. A körülményeidet nem tudod mindig megváltoztatni. De Isten abban érdekelt, hogy bennünket változtasson meg, hogy belülről változtasson meg bennünket. És ha mi megváltozunk, mi tudunk hatással lenni a körülményeinkre, és fogjuk tudni a körülményeinket irányítani. Úgyhogy fogjuk nézni az igét. Tehát nagyon-nagyon sok mérges ember van. Látunk rengeteg dühös embert, rengeteg agresszív embert. Csak egy érdekes dolog, ugye hirdettük az alkalmainkat, és ugye a Facebookon beírogatnak, negatív dolgokat írogatnak be. Nem tudom megváltoztatni, hogy valaki rosszul álljon Isten dolgaihoz. De ezelőtt pár évvel nagyon dühös lettem volna, amiket most írogattak nekem. Ma csak mosolygok rajta, és gyönyörűen szeretettel meg tudom válaszolni nekik, hiszen tudom, hogy sötétségben vannak, tudom, hogy ők nem ismerik Istent, és ha őszintén visszagondolunk magunkra, én se voltam különb. Tehát, hogyha úgy jó belegondolunk. Tehát meg kell, hogy változtatni. Az embereket nem tudod megváltoztatni, a másikat nem tudod megváltoztatni. De magunkat viszont meg tudjuk változtatni. Mi van, amiért még az emberek mérgesek? Az, hogy kérnek valamit, és egyszerűen nem kapják meg. Érdekes dolog, az unokákkal néha szoktunk meséket nézni, és amiket néznek, hát én elszörnyűködtem, hogy az miért nem 18 karikás mese, azt nem tudom. Döbbenet, az összes mesefigura, ott valaki mindig dühös, valaki mindig ideges, valaki mindig agresszív. annyira agresszívak, és ezt táplálják az emberbe. Ez van a társadalomban. Mindenki ideges, mindenki elégedetlen, mindenki mérges. Isten nem akarja, hogy ez így legyen. Mert Isten azt akarja, hogy nekünk békességünk legyen. Egy ilyen világban élünk, és ezt úgymond nem tudjuk megváltoztatni. Isten bennünket fog megváltoztatni, hogy jól érezzük magunkat. Hogy ne attól függjön az én boldogságom, hogy milyenek a körülmények. És ne az határozza meg, hogy én elégedett vagyok, vagy elégedetlen, hogy mások hogy viszonyulnak hozzám. Lesz, aki jól fog viszonyulni hozzád, lesz, aki nem. Lesz, aki meg fog sérteni, lesz, akinek nem leszel szimpatikus, lesz, aki rossz dolgot fog tenni veled, lesz, aki nincs rád úgymond pozitív hatással, de ezt nem tudod megváltoztatni. Hogy tehez hogy állsz hozzá, azon viszont igen sokat tudunk mi változtatni. Tehát miért vannak ezek az elégedetlenségek? Általában ugye emberek vannak, hogy ugye kérnek valamit, és akkor nem kapják meg. A kívánság az egyik oka, szeretnének valamit, és nincs nekik. És akkor jön az elégedetlenség. Egy dolgot azért itt még szeretnék, mielőtt rátérünk az első ígére, mert igéket fogok nyilván felsorakoztatni emögött, tehát amiről én beszélek, ezt nem én álmodtam meg az éjszaka. Tehát fogunk nézni igéket. Tehát, hogyha nem kapunk meg valamit, ugye kérsz valamit Istentől, és nincs neked, és elégedetlenkedsz, és zugolódsz, ki csinált már ilyet, igen, azt hiszem mindenki fölteheti a kezét nyugodtan. És egyszer Isten úgy szólt hozzám a belsőmhöz, nem hallható hangon, hanem jött a belsőmbe. Szóval miért adjak én neked egy új dolgot, mikor annak se tudsz örülni, amit van? Tehát meg kell tanulnunk örülni annak, hálát kell tudnunk adni azért, ami van, és Isten fog nekünk adni jobb dolgokat, fog nekünk adni más dolgokat. A másik, nem mindig biztos, hogy jó, hogy mindent megkapunk, amit szeretnénk. Hát erre is van egy tanmesém, de akkor már elmesélem az egész alkalmat, mi lesz itt velünk, hogy jutunk el az igéhez. Szintén egy elmondom, most már így belekezdtem. Szintén egy illető mesélte el a történetét, hogy hát 9 éves volt, és nagyon szerelmes lett egy lányba, tehát ez is az érzések, ezek a pozitív érzések, de hát volt egy nagyon nagy probléma, ő 9 éves volt, a lány meg 16 éves volt, 14 éves volt, azt hiszem igen, ő 8-os volt, 18 éves volt, és nem viszonozta a szerelmét, azt mondja, teljesen összetörte a szívemet. Teljesen boldogtalan voltam, hogy 9 évesen egy első szerelmi csalódás. Azt mondja, eltelt 40 év, és egyszer kaptam a Facebookon valaki bejelölt ismerősnek. Azt mondja, megláttam elsőre, hát nem egy vonzó külsejű öreg asszony volt, ahogy ő mondta, bocsánat, úgy mondom, ahogy ő mondta, a hölgyek mindig szépek, szépkorúak is, tehát nem... És akkor megláttam, és azt hálát adtam. Istenem, de jó, hogy nem kapunk meg mindent, amit szeretnénk. Jó, tehát ennyi a történetnek a vége. Na nézzük Istennek az igéjét. Tehát tulajdonképpen az érzelmek az, ami az első embernek a bukásához is vezetett. Tudjuk nagyon jól, hogy a gonosz hogy szeretne minket megtéveszteni, hogy szeretne minket kirabolni Isten áldásaiból. Azt tudjuk, hogy a sátánnak nincs ereje fölöttünk, nincs hatalma fölöttünk. A sátán erejét mi adjuk, és ezt még egyszer elmondom. A sátán erejét mi adjuk akkor, amikor elhisszük a hazugságait, és rá tud venni bennünket, hogy azt cselekedjük, pontosabban ne azt cselekedjük, amit Isten mondott. Tehát ő rávette Ádámot, illetve pontosabban Évát, és rá végül is Ádámot is rávette. Hogyan vette rá? Nézd meg! Megtévesztéssel. És az érzelmek azok lehetnek megtévesztőek. Ugye Isten bennünket a szelleme által vezet. Miért vezet Isten a szellem által? Annyit gondolkodtam először, amikor ezt elolvastam, miért nem az érzelmeink által? Azért, mert az érzelmeink nem stabilak. Az érzelmeink azok folyamatosan változnak. Amikor jó kedved van, akkor jó kedved van, amikor éppen nincs, akkor az érzelmeid azok változnak. Tehát az érzelmeink azok nem alkalmasak az Isten dolgaiba való eligazodásra. Ezért adta Isten az igéjét, ezért adta a Szent Szellemet. Ő stabil, ő neki nem ingadozik az érzelme. Isten szeret téged, Istennek nem ingadozik az érzelme. Tehát ezért a szellemet adta nekünk, hogy a szellem vezessen. Az érzékek megcsalnak bennünket. Nézzük, hogy a gonosz hogy csalta meg Évát. Tehát menjünk vissza mindjárt a történet legelejére. Megtévesztéssel tette mindezt. Megtévesztette. Mi a megtévesztés? Azért kiírtam egy-két szóval igaznak látszó hamis állítás. Úgy néz ki, mintha igaz lenne, de nem igaz, hanem hamis. Tehát ez a megtévesztés. Aztán hazugsággal. A valótlanság szándékos állítása, a valóság elferdítése, az igazság ellentéte. Ezt nevezik hazugságnak, és tudjuk, hogy a sátán az a hazugságnak az atya. És mindig az érzelmeinken, a látás, a hallás, a szagláson keresztül dolgozik, és azon keresztül akar bennünket megtéveszteni. Hogy tudja ezt tenni? Úgy, hogy társul adjuk magunkat hozzá. Társítjuk az érzelmeinket a negatív dolgokhoz. Ugye gonosz az abban érdekelt, hogy bennünket depressziósá tegyen, elégedetlenné tegyen, kilopjon, kiraboljon a békességünkből. És én azért tanítok erről, illetve azért beszélek erről, nem én tanítok, a Biblia tanít erről, tehát én csak tolmácsolom Istennek az igéjét, hogy ezeket a dolgokat ismerjük föl, hogy lássuk a mögötte lévő szellemi erőket, és lássuk, hogy mi áll a dolgok mögött. És tulajdonképpen a célpontja a gonosznak te vagy. Ha nem ismerjük föl a gonosznak a sötét dolgait, akkor bizony nem tudunk különbséget tenni a jó és rossz között. Ezért el kell jutnunk felnőtt korba. A felnőtt kor az azt jelenti, amikor jó és a rossz között különbséget tudunk tenni. Ugye, amit Isten mond, hogy jó, az jó, amiről azt mondja, hogy rossz, az rossz. És ezt föl kell, hogy ismerjük. Ha ezt nem ismerjük föl, akkor az ellenség játékszereivé fogunk válni mindannyian. Akkor a következő a hizelkedéssel. Ugye, nagyon érdekes dolog, megnéztem, hogy közben gyűjtögettem én anyagot, úgyhogy kicsit kivesézzük jobban ezeket a dolgokat. Azt mondja, érdekből, önzésből kedveskedő. Tehát érdekből, önzésből kedveskedő. Ugye, hogy szólt a gonosz Évához? Nem úgy, hogy hanem akkor ez. Nem, szépen, kedvesen, nyájasan, gyönyörűen. Úgyhogy még lehet, hogy mosolygott is, bár egy kígyó nem tud mosolyogni, de mindegy. Tehát szóval önzésből kedveskedő, másnak szép szavakat mondó. Tehát mindez az a lényeg, hogy érdekből történik, tehát hizeleg. Ugye, és nézzétek meg, gyerekekbe is, ugye pici gyerekekbe is meg lehet látni, valamit el akar érni, úgy tudnak hizelegni, hogy az csak csuda. Jó, tehát a gonosz is használja, ugye a másik, erről most már beszéltem az elején, az elégedetlenség szítással. Tehát valaminek a keltése, előidézése, illetve fokozása, táplálása. Tehát, hogyha nagyon-nagyon tápláljuk az elégedetlenségünket, akkor igazán el tudunk jutni a depresszióig is. És majd mindjárt nézünk igeverset is, hogy ezzel Pálnak is szembe kellett nézni, és minden hívőnek szembe kell nézni. Azt mondja, bosszú, egyenetlenség, elégedetlenség, felkelés, forradalom, gyűlölet, lázítás, szittása. Tehát, hogyha itt nézzük nem mint személy a társadalom szempontjából, akkor ilyen dolgokat tud előokozni az elégedetlenség. Tehát nagyon-nagyon veszélyes dolog az, amikor elégedetlenek vagyunk, amikor, néha lázadunk Istennel. Hát nézzétek meg a pusztai vándorlást, ott is mi történt? Ugye elégedetlenkedtek. Nem, hogy örültek volna, hogy élve megúzták az egész balhét, ugye? Tehát mi volt? Hát átjöttek végül is, a vörös tengeren jöttek át. Hátuk mögött az ellenség, nem volt semmi más mentségük, csak Isten. Hát már ott minden másodpercben hálát adhattak volna azért, hogy élnek, és hogy az ellenség nem hányta őket kardélve. Végre, ugye, amikor átjutottak, akkor is hálát adhattak volna, megszomjaztak, jó, kaptak vizet. Ittak, rendben van. utána is elégedetlenkedtek. Mindig azt nézték, hogy mi a rossz, mi a helytelen, mivel nem vagyok megelégedve. Bocsánat, én nem azt szeretném ezzel sugalni, hogy elégedj meg a rossz dolgokkal. Egyáltalán nem. De ez a fajta hozzáállás nem fogja megváltoztatni a helyzetet. És nem is arról beszélek, hogy nincs szükség változásra, hanem pontosan, hogy szükség van változásra, de a pozitív irányú változást az életedben, az nem az elégedetlenség és az elégedetlenség szítása fogja hozni. Ez csak mélyebbre visz, mélyebbre ásod magad a gödörbe. Azért beszélek el, hogy legyen több eszünk, legyen több bölcsességünk, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, akkor ismerjük föl ezeket. A vádlással. Ez a következő. Ugye valakiről azt nyilatkozza, hogy bizonyos bűnt követett el, vagy valamely rossz tettnek volt az oka. Vádlással. Ki a vádló? A gonosz a vádló. A gonosz vádolja, ugye Istennek a szentjeit vádolja. De van nekünk egy csodálatos ügyvédünk, Jézus, és van az igaz bíró, az Atya. Tehát ha nézzünk egy bíróságot, az ugyanúgy áll föl. Van a bíró, a vádló, és van a, azt hívják ügyésznek, és van az ügyvéd. És nekünk egy olyan ügyvédünk van, Jézus, aki még soha nem vesztett pert. Hálát adunk Istennek. Ő a mi ügyvédünk, ő a mi szószólónk, aki ott ül az Atya jobbján. Jó. Tehát nézzük. Hát a 103-as Zsoltárt ide fölírtam elsőnek. Hát ezt nézzünk bele. Ugye az Úrnál mindig tiszta lappal indulunk, tehát úgy kezdődik a 103-as Zsoltár, hogy árgyal él lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét. Áldjuk az Urat. Tehát nem azt írja, nem úgy kezdődik, hogy legyél elégedetlen, hanem áldjad az Urat. Áldjuk az Urat. Minden időben áldjuk az Urat. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmilyen jó téteményről. Mikor változott meg Izrael népének a helyzete? Amikor nem elégedetlenkedtek, hanem volt idő, hogy hátra néztek, és úgy néztek hátra, hogy azt mondták, hú, Isten ekkor is megszabadított bennünket, itt is kimentett bennünket, itt is segített nekünk Isten, és elkezdték Isten dicsérni. Ha a hibákra tekintesz, és azzal táplálod magadat, soha nem leszel hálás, soha nem lesz hála, és soha nem lesz békesség az, és el ne feledkezzél semmilyen jó téteményről. Aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Milyen csodálatos. Ugye, hát ez itt még jövő időben van, de tudjuk ezt, hogy most már ez beteljesedett, mert Jézus minden bűnünket fölvitte a fára, vérével megmosott bennünket, és az ő sebeiben meggyógyultunk. Beteljesedett a mi megváltunkban, a mi messiásunkban, a Krisztusunkban. Aki megváltja életedet a pusztulástól, kegyelemmel, irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a sasét. Ó, csodálatos igeversek. Nagyon-nagyon szeretjük ezeket az igeverseket. Imádkozzuk majdnem minden reggel, hogy az ifjúságom megújul. Hogy szárnya kerünk, mint a saskeselyű. Futunk, nem lankadunk, nem fáradunk el. És ezeket megvalljuk a szánkkal, és már is ott van reggel a hálaadás. Jó, tehát olvashatnánk egészen végig a 11-es ige verset még szeretném, mert amilyen magasan van az ég a föld felett, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt, a 12-es. Amilyen távol van napkelet a nap nyugattól, olyan messze veti el tőlünk a vétkeinket. Hálát adunk. Mikor éli el a napkelet a napnyugatot? Soha. Olyan messze van, olyan messze veti el a mi vétkeinket. Jó, tehát Isten szeret bennünket. Jó, tehát el kell, hogy döntsük azt, hogy ebből a jó-jó effektusból kimászunk. Hogyha te úgy gondolod, hogy folyamatosan libikókázol föl le, és hol jól érzem magam, hol rosszul érzem magam, akkor valami nincs rendben. Nem azzal, amikor jól érzed magad, hanem amikor nem jól érzed magad. Tehát el kell, hogy érjük az érzelmi stabilitást, mert hogyha folyamatosan a körülményekre mi rosszul reagálunk, akkor egyszerűen saját magunkat tesszük boldogtalanná, elégedetlenné. Egy elégedetlen ember az boldogtalan ember valójában. Tehát nézzük, hogy tehát mindig van ok arra, hogy az ember bosszankodjon minden pillanatban. Tehát az érzéki embert a külső körülmények irányítják, és kívülről várják az érzelmi stabilitást. Hát kívülről nem fog jönni. Ne várj kívülről. Majd akkor leszek stabil érzelmileg, majd akkor leszek boldog, ha megváltozik, mit tudom én, a kormány árpolitikája például, vagy akármilyen rendszere, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk. Ha te ezektől várod a boldogságot, akkor soha nem leszel boldog, soha nem leszel elégedett, mert mindig lesznek olyan körülmények, amik, ha a körülményekre tekintesz, amik ezt nem engedik. Tehát azt mondja, nem tudjuk korlátozni a gazdaságot, beszéltem, tehát a gonosz az mindig az érzelmeiden keresztül fog megtámadni. És ugye ebből származnak a frusztrációk. Majd nézzük hozzá az ige verset. És ugye jön a hasonló, tehát ha a hasonló válság jön, azt mondja, ha rosszul reagáljuk le, rossz válaszokat fogunk kapni, akkor még több bajt csinálunk magunkat. Tehát még egyszer mondom, hogy Isten elsősorban nem a körülményeidet fogja megváltoztatni, bár dolgozik a körülményeken is, elsősorban engem, téged akar Isten megváltoztatni. Tehát a stabilitás, a békesség az belülről fog jönni, tehát meg kell tanulnunk kontroll alatt tartani a dolgokat. Erre erőfeszítésre van szükség. Ugye az ige tanítja, hogy engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és megfut tőletek. Engedelmeskedni, ellenállni, ez erőfeszítést igényel a részünkről. Tehát amikor nem mennek úgy a dolgok, ahogy szeretnénk, nem azt látjuk a külvilágban, akkor hajlamosak vagyunk másokat okolni, még hajlamosak vagyunk arra is, hogy Istent okoljuk. Ugye, tehát amikor mutogatunk valakire, ugye akkor van ez a világi mondás is, hogy az egyik ujjad valakire mutat, ugye a másik ujja Istenre mutat, de három ujjad van, ami hova mutat? Saját magadra. Saját magadra. Jó, nézzük meg Pál apostol, lapozzunk az első igénkhez. Hát lassan eljutottunk. Nem baj, jövő héten folytatjuk, úgyhogy ez elég izgalmas téma, szerintem. Azt mondja, mindannyiunkat érint. Tehát Filippi 4:11-13. Nézzük meg, hogy Pál apostolnak is szembe kellett nézni az elégedetlenséggel. Ugye? Tehát ez minden ember életében jelen van. Ez a gonosznak az egyik eszköze, az egyik fegyvere, és ezek az érzelmeinkből fakadnak. Azt mondja, nem mintha ezt nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tehát mit mond Pál? Hogy amiben vagyok, megtanultam, hogy megelégedett legyek. Tehát ne frusztráljon semmi olyan külső körülmény, ami esetleg egy nem kívánt jelenség. Jó, menjünk tovább. Tudok nélkülözni is, tudok bővölködni is. Egészen kipróbált vagyok mindenben, a jó lakásban és az éhezésben is, a bővölködésben és a szűkölködésben is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Megerősít. Tehát el kell jutnunk ugyanoda, ahova Pál apostol eljutott, hogy meg kell, hogy legyünk, meg kell, hogy legyen a belső békességünk. Az nem azt jelenti, hogy jónak tartjuk a rossz dolgokat. Szó nincs erről. Tehát nem erről van szó. De elsősorban a belső békességünket kell, hogy megőrizzük. Amikor vagyunk egy nehézségben, vagyunk egy kihívásban, akkor is meg kell, hogy maradjon a belső békességünk. Nem ez kell, hogy meghatározza, hogy te jól érzed magad, vagy nem érzed jól magad, boldog vagy, vagy boldogtalan vagy. És itt van rá az ige, tehát Pál apostolnak ez ugyanúgy kihívás volt, ahogy neked kihívás. Na most honnan jön ez az érzelmi stabilitás? Ez az Istennel való kapcsolatból jön. Ha jó a kapcsolatod Istennel, akkor jó a kapcsolatod magaddal is, mert nagyon sok embernek nem jó a kapcsolat a saját magával. Erről már volt szó korábban. És hogy tudjuk elérni ezt a jó kapcsolatot? Úgyhogy időt töltünk Istennel. Ezt egyikünk sem tudja megspórolni. Tehát félre kell, hogy tegyünk időt, amit Istennel töltsünk. Ez megint itt mindenkinek egyénenként változó. Van, aki többet szeret imádkozni, van, aki nagyon sokat nyelveken imádkozik. Általában, amikor az Urral töltöm az időt, az igén gondolkodok, hogy itt is ezt mondta, ott is azt mondta, és akkor jönnek a kijelentések Istentől, hogy fú, milyen, mindig találok valamit az igében. Nyilván imádkozunk is, és Kell, hogy dicsérjük az Urat. Nagyon-nagyon csodálatos időtöltés. El kell, hogy különítsünk időt Isten számára. Sőt, valakitől azt hallottam, hogy először is meg kell határozni az Istennek szánt időt, és aköré kell építeni az összes többi dolgot, mert mit mond az ige? Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ugye mindezek megadatnak néktek, a ruha, a cipő, ami felül aggódnak az emberek. Tehát először Isten országát és az ő igazságát. Ez pedig nem jön mással, mint az Istennel töltött idő és a kapcsolat, hiszen az egész erről szól, az Istennel való kapcsolatról. Ha jó a kapcsolatunk Istennel, akkor az ő kapcsolata jó velem, a te kapcsolatod milyen vele, ugye? Tehát Isten már megbékült velünk, tehát időt kell, hogy töltsünk egymással. Innen jön a belső stabilitás. Mi van akkor, hogyha rossz a kapcsolat Istennel, vagy egyáltalán nincs kapcsolat Istennel? Róma 3:10-18. Ugye Rómának, a római levélnek az eleje az a pogányokról szól, meg a pogányoknak az elveszett állapotáról. Úgyhogy nézzük innen, Róma 3:10-18. Amint megvan írva, hogy nincs csak egy igaz is, nincs aki megértse, nincs aki keresse Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy is. Itt a pogányokról beszél az ige, azt mondja, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspiskigyó mérge van ajkaik alatt, szájuk telve átkozódással és keserűséggel. Lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás, nyomorúság van, és a békességnek útját nem ismerik, ez a 17-es vers, nincs isteni félelem az ő szemük előtt. Miért vannak a gonosz dolgok a világban? Mert nem ismerik emberek a békességnek az útját. Mik okozzák a békétlenséget? Itt mind felsoroljuk. Tehát eleve ugye nem keresik Istent. Tehát itt a pogányokról van szó. Ez nyilván keresztényeknek, hívőknél ez nem kellene, hogy így legyen. Az elveszett világnál így van, oké, rendben van. De Isten népénél ez nem így kell. Elhajoltak, haszontalanokká lettek. Tehát nem Isten országának az építésében érdekeltek, és nem Isten dolgaiban érdekeltek. Nézzük, hogy mit mond még nekünk ez az igevers. Ugye nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy is. Ugye, tehát a Biblia mondja, hogy cselekedjünk jót, különösképpen a házunk népével. A jó cselekedetek megint honnan jönnek? A szívből kell, hogy jöjjenek. Nem a törvényből, nem azért, mert valaki mondta, hanem azért, mert szívből jön. Szóval nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak. Megint a nyelv, megint a beszéd. Ugye volt erről szó a nyelveken szólásnál, hogy Isten nem véletlenül foglalkozott legelőször a nyelvünkkel. Amikor újjászülettünk, illetve hát amikor kitöltetett a Szent Szellem, az első volt, hogy Isten a nyelvvel foglalkozott, adta a nyelveken szólást. Jó, tehát ez is. Az nyitott sír, az nyelvükkel álnokságot szólnak, áspis kígyó mérge van az ajkaik alatt. Meg tudsz mérgezni embereket a száddal is. Meg tudsz sérteni embereket a száddal. Ugye a beszédeinkkel, a szavainkkal ölni tudunk. Tehát jó, nem fizikai értelemben, hanem szellemi értelemben. Pusztítani tudunk. És ez nincs a hasznunkra, nincs a javunkra. Ez nem a békességnek az útja. Átkozódás, keserűség. Gondoljatok bele, hogy ez mind a világnak az útja. És nagyon-nagyon szomorú, amikor ez Isten gyülekezetében történik, Isten népével történik. Azt mondja az ige, hogy a világnak a világossága kell, hogy legyünk. A föld sója kell, hogy legyünk. Hiszen ha a só megizetlenül, akkor mivel sózzák meg? Tanítja Istennek az igéje. Jó, nézzük, azt mondja, lábaik gyorsak a vérontásra, azt mondja, útjaikon romlás és nyomorúság van. Mit hoznak ezek az állapotok, mit hoznak ezek a cselekedetek? Romlást hoznak és nyomorúságot hoznak. Mi áldásokban szeretnénk járni. Isten áldásait szeretnénk az életünkben. És igenis, hogy amit teszünk, annak következménye van. Isten szeret. Isten szeretetétől semmi nem tántoríthat el bennünket. De bizony a cselekedeteinknek, amit teszünk, annak nyilván van következménye, és annak le fogjuk aratni a gyümölcseit. A jó vagy a rossz gyümölcseit. És nyilván hát ez persze a gondolkodásra vezethető vissza. Nézzük, hogy igei bizonyítékok, hogy nem a törvény, hanem a kapcsolat fogja hozni a békességet. Úgyhogy dicsérjük az Urat. Róma 8-ra megyünk, és a 3-tól 8-as igeversig nézzük meg. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtlen volt a test miatt. Az Isten az ő fiát elbocsátván bűnnek testének hasonlatosságában a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedik Istennel, Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti, akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Na, menjünk tovább. Pontosabban menjünk újra végig, szépen lassan. Jó, tehát nézzünk az igének egy kicsit a mélyére, hogy mit mond nekünk ez az ige, mit szól hozzánk. Azt mondja, hogy a törvénynek lehetetlen volt. Tehát a törvény nem képes megváltoztatni az embereket. Erről többször szóltam, és valószínűleg nem utoljára. Hogy a törvény az nem arra adatott, hogy megváltoztasson bennünket, mert nem alkalmas rá, sőt, a bűn ereje a törvény, ugye tanítja a Biblia. A törvény az egy tükör, megmutatja nekünk Istennek a tökéletességét. És megmutatja nekünk, hogy a saját erőnk elfogyott, és nem érhetünk föl a saját cselekedeteinkből Isten tökéletességéhez. Mivel, hogy erőtlen volt a test miatt. Miért volt erőtlen a törvény? A hústest miatt, a kívánságok miatt, a testnek az indulatai miatt. A törvény az nem fékezi meg a testnek az indulatait. Tehát nem alkalmas, és nem is arra adatott. Az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában a bűnért kárhoztatá a bűnt a testben. Itt nagyon egy csodálatos kijelentés van elrejtve ebben az igében. Azt mondja, Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában. Tehát úgy nézett ki, mint egy bűnös kívülről, mert ha valaki ugye Jézusra tekintett, akkor ő ugyanúgy látta, mint az összes többi embert. Ugyanúgy ember volt. Ugye? Tehát, de nem volt benne bűn, ezért írja a Biblia, hogy a bűnnek a hasonlatosságába. Érdekes, amikor Mózes föltűzte a pusztába a részkígyót, akkor miért részkígyót tett föl, és miért nem igazi kígyót? Mert Jézus nem volt igazi kígyó, mert ő benne nem volt bűn. Ő csak a bűntestének a kígyók mi voltunk, bocsánat, tehát akik átvitt értelemben, ő csak a bűntestének a hasonlatossága is. A réz az pedig a Bibliában általában az ítéletet jelenti, amikor a rézről beszélünk, és a rézkígyó, tehát hogy Isten fiában, aki ugye hasonlóvá lett az emberhez, ugye ő benne történt a megváltás és a keresztnek a műve. Sok minden van egy igeversben, tehát és nem vagyunk a legmélyén. Tehát kárhoztatta a bűnt a testben, tehát elítélte és kárhoztatta. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Tehát bennünket Isten szelleme vezérel. Most nem akarnék ebbe mélyebben belemenni. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Jó? Mert a testnek gondolata halál. A testnek gondolata halál. Miért? Mert a test azokat a dolgokat akarja megtenni, amit az előző igeversben olvastuk. A testnek a kívánságai azok nem a minden esetben a javunkra vannak, hanem pontosan, hogy ellenünkre vannak, és a test az mindig a szellem, a lélek szellem ellen törekedik. Jó, tehát a szellem gondolata pedig élet és békesség. Itt a békességet szeretném. A szellem gondolata élet és békesség. Tehát amikor úgymond szellemben vagyunk, amikor Istennel időt töltünk, amikor akár nyelveken imádkozunk, vagy nyelveken szólunk, nevezzük, ahogy akarjuk, akkor mi történik? Akkor egy békesség jön. Békesség jön. Isten jelenlétében békesség van. Amikor Isten meglátogat bennünket, és jelen van közöttünk, akkor ugye sokan mondják, hogy hát mérik a kenetet, meg kenetmérés, meg ez az amaz. Nem erről van szó. Hanem az ember ezt érzékelheti is, hiszen vannak érzékeink, Isten nem vett le attól az érzékeinket, különben nem tudnánk eligazodni ebbe a világba, ugye? Tehát ha nem lenne szemed, nem látnád a zöld lámpát, akkor elütne a piros lámpát, elütne az autó. Tehát szükségünk van az érzékeinkre, ha nem éreznéd a hideget vagy a meleget, akkor belehalnál, úgymond, fizikai szinten. Tehát szükségük van az érzékeinkre, igenis lehet érezni. Ha egy kicsit nyitott vagy, ha nem vagy frusztrált, nem vagy zaklatott, akkor bizony lehet érezni Istennek a jelenlétét, és lehet érezni a kenetét. Hogy ezt ki milyen mértékben érzi, az egy megint egy másik dolog. Soha nem felejtem el, amikor először jöttem alkalomra, ezt talán soha nem felejti el senki, amikor először jön a közösségbe, ültem hátul, mint egy darab tuskó talán, és aztán mekkora kenet van itt, tudjátok, én semmit nem éreztem. Az égvilágon semmit nem éreztem. De nem Istennel volt a probléma, meg nem a kenettel, hanem velem. Tehát annyira nem volt, annyira a világból jöttem, annyira nem voltam nyitott, és nem érzik. És utána lehetett érezni Istennek a jelenlétét. Igen, hogyha nyitott vagy, fogod érzékelni, és egy hatalmas békesség, Istennek a jelenléte, az öröm, békesség, szeretet, és ha meg tudod nyitni magad, akkor bizony ezt lehet érezni. Aztán ennek a tényleg a, hogy milyen nagyságú, kinek, hogyan ez már ez tényleg, itt vannak szélsőségek, de hogy Isten, amikor jelen van, ott jelen van a békesség, jelen van a szeretet, jelen van az öröm. Miért szeretünk összejönni? Miért szeretjük dicsérni az Urat? Hát azért, mert megtapasztaljuk fizikai szinten is azt, hogy Isten jelen van közöttünk, és itt van, és munkálkodik. Azt mondja, a test gondolata, nagyon megy az időnk, a test gondolata pedig, mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Tehát akik testből, saját erejükből akarnak igazzá válni Isten előtt, és úgy szeretnék úgymond kiérdemelni az örök életüket, az esélyük nulla. Nulla. Nem lehetséges. Tehát itt írja Istennek az igéje. Tehát nem is azért kaptuk. Azt mondja, akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Tehát a test szerint élés, ugye azt nevezi a Biblia, jól emlékszem, Galata levélben van, ugye amikor beszél Izmaélről, és beszél Hágárról, aki test szerint lett Izmael, és beszél Sáráról, akitől az Izsák lett. Ugye az egyik az a test szerint való, a másik pedig az ígéret szerint való. Tehát ilyen módon is összehasonlítja a Biblia. Tehát mindenféleképpen kegyelemből és tartattunk meg, és hitáltal. Halleluja! Na, menjünk tovább. Isten a békesség útján vezet. Tehát a békesség az érzelmi stabilitásnak a mutatója. Tehát amikor vannak körülötted körülmények, amikor úgymond fölidegesítenek, már pedig mindenkit, érnek ilyen külső befolyások. Persze nyilván az embernek a hústeste ezt rosszul reagálja le, de ebbe is tudjuk gyakorlatozni magunkat. Nem mindegy, hogy 2 hétig vagy mérges, vagy 5 percig. Egyik kollégánkkal esett meg a dolog, hogy hát elfeledkezett a felesége születésnapjáról. Aztán kérdeztük tőle, és mit szólt hozzá a feleséged? Azt mondja, semmit. 2 hétig. Tehát így is lehet, Tehát így is lehet lereagálni dolgokat, lehetsz mérges két hétig, vagy lehetsz mérges akár két percig, vagy öt percig. Tehát ez is, ebben is tudjuk gyakorolni magunkat, és minél stabilabb a kapcsolatunk Istennel, annál stabilabb az érzelmi állapotunk. A szellemi ember az békességre törekszik. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mindig a békességre kell, hogy törekedjünk. Akkor is, ha zaklatások érnek bennünket. Akkor is, ha ehhez egy kicsit meg kell alázni magunkat, vagy nagyon. De a békességre kell törekednünk, mert Isten a békesség Istene. És nézzük a Róma 12:18-19-et, itt erről beszél a Biblia. Még egyszer mondom, nem törvényt szeretnék prédikálni nektek, hanem útmutatást ad a Biblia, hogy hogyan tudjuk elérni, és bizony fizikai szinten is meg kell tenni dolgokat. Lehet, hogy nagyon szellemi vagy, lehet, hogy nagyon szellemiek vagyunk, de fizikai szinten kell, hogy megtegyük a helyes dolgokat a szellem indítatására. És a Szent Szellem, ha a Szent Szellemtől van az indítatás, akkor az biztos, hogy békességre fog vezetni. Nézzük. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, tehát amennyire rajtatok áll, itt a Biblia, bocsánat, hogy itt megszakítom, már mindjárt ott van, nem mindig rajtad áll. De amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Nem azt mondja, hogy csak azokkal, akik szeretnek téged, csak azokkal, akik kedvesek hozzád, nem csak azokkal, minden emberrel. Minden emberrel. Jó? Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva. Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Nem a mi dolgunk a bosszúállás. Jó? Tehát hagyjuk az igazságosan ítélőre a dolgokat. Mi egy dolgot tehetünk, a Biblia mit tanít, még az ellenségeinkért is imádkozzunk. Ez a mi részünk. Na, nézzünk még egy-két igeverset, és azt hiszem, hogy abba hagyjuk, és majd folytatjuk a jövő héten. Róma 15:33. A békességnek Istene pedig legyen mindnyájatokkal, ámen. Ugye ez a Római Levél 15 fejezet végén van, ez az igevers. Tehát itt csak az, hogy a békesség Istene. Isten a békesség Istene. Jó? Róma 16:20. Róma 16:20. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen. Ugye ez a római levélnek a vége. Azt mondja, a békesség Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Tehát akkor nem az zaklatottság, nem az elégedetlenség, nem a frusztráltság, nem a mérgesség, nem az agresszivitás fogja megrontani a sátánt, nem az, hogyha rázod az öklödet mindenre és mindenkire. Mitől romlik meg a sátán a talpad alatt? A békesség miatt. Isten békessége miatt. Azért prédikálok erről, rengeteg kárt okozunk magunknak egyébként. Tehát sok mindenért a gonoszt meg az ördögöt okoljuk. Pedig, ha úgy őszintén belenézel a tükörbe, néha ott is találsz egy jó barátot, akit szeretsz, meg egy ellenséget is, igaz? Hogy mennyi bajt tudunk okozni magunkat, és mennyire hagyjuk magunkat manipulálni a gonosznak, és az érzelmeink mennyire meg tudnak lopni, és mennyire meg tudnak csalni bennünket. És amikor ezt felismerjük, miért beszélünk erről? Nem azért, hogy kárhoztassunk, hát egyikünk sem külön betekintetben, aki itt ül ebben a teremben, aki néz minket, az sem, meg aki nem, az sem, hanem miért prédikálunk erről, miért szólunk erről, miért szól erről Istennek az igéje, hogy ismerjük föl, és ne hagyjuk magunkat manipulálni. Hogy tudunk ellenállni? Hogyha fölismerjük a gonosznak az ármánykodásait, ha fölismerjük a ravasságát, mert ereje nincsen, azért ravaszkodik, hogy adjunk erőt a gonosz tetteihez. Mi saját magunk? Hát, nézzük. Tehát a békesség Istene meg fogja rontani a ti lábaitokat, a sátánt hamar. Jó. És még itt egy-két gondolat. Ugye a békétlenséget ugye mi táplálja? Meg nem újított elme. Ennek a következménye a test szerint való járás. És ugye ilyenkor van az, hogy nagyon sokszor van, hogy nem kapunk meg, amit akarunk, Mit teszünk ilyenkor? Elkezdünk dühösködni, elkezdünk hisztizni, elkezdünk duzzogni. Ugye, mint a... Ugye, csinálunk ilyeneket? Csinálunk. Építesz bennünket? Nem. Nem. Tehát kell, valószínűleg van mindegyikünknek hova növekedni ezen a területen, igaz? És bizony beszél erről Istennek az igéje.